Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Várnai Jakab szerzetes atyával Miklódi Márta beszélget.
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm stúdiónk mai vendégét, Várnai Jakab szerzetes atyát, a Sapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektorát. Kedves Jakab atya, ön ferences szerzetesként sok időt tölt a Szentírás tanulmányozásával, de rektorként világi teendői is vannak, amit én azt hiszek, hogy a kettőt elég nehéz lehet összeegyeztetni. Milyen segítséget kapott az Úristentől, melyik igéjét küldte iránymutatásul önnek?
Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és a Szentírásból, ha megkérdeznek, hogy melyik ige hatott rám legnagyobb erővel, én most a zsoltárokat ütném fel, és a 10. zsoltárnak a közepe táján olvassuk ezt a sort, ami a katolikus zsolozsba fordítás szövege szerint így hangzik: ha az alapfalakat is lerombolják, mit tehet az igaz ember? Egy régebbi zsolozsma fordításból így ismerjük: ha az alapfalak leomlanak, mit tehet az igaz ember? És a történet, ami ehhez kapcsolódik, kicsit régre megy vissza. 1990 őszén Németországban, Münsterben tanultam, és magyar ismerősök hazahoztak egy rendezvényre, és egy Warburggal, amiben Volkswagen motor volt, tehát jó erős volt, de a karosszéria már kicsit ingatag. És Regensburg után az autópályán bizony elkezdett inogni az autó, egyik oldaláról a másikra ment az autópályának. Azután nem borult fel, de valahogy megfordult, és az árokban találtuk magunkat. Öten voltunk ebben az autóban, és körülnéztünk, senkinek nem lett semmi baja. Annyira, hogy még utána magával ezzel a Warburggal hazacsorogtunk, ha nem is az autópályán, de hát kisebb utakon. És amikor visszamentem Münsterbe néhány nap múlva, és el kellett mesélnem, hogy mi is történt, akkor segítettek, hogy németül ugye ez úgy hangzik, hogy der Wagen ist ins Wanken gekommen. És utána pedig mentünk Zsolozsmára, és ott szerepelt a 10. zsoltárban ez a mondat: wenn alles in Wanken kommt, was kann der Gerechte noch tun? Tehát a magyar zsoltárt olvasva is eszembe jut az az érzés valójában, ahogy az autó egyszer csak meginog, és az ember teljesen tehetetlen. Nem tudja, hogy hogy lesz. Egészen Isten kezében van. És amit magáról úgy érzett, hogy most én egy igaz ember vagyok, és erre-arra hivatkozhatok Isten előtt, az lenullázódik, és egyedül a könyörgés számít, egyedül Istennek az irgalma, egyedül az, hogy az ő kezében vagyunk. Ez a zsoltárvers arra emlékeztet engem, hogy mindaz, amit emberileg biztosnak tartok, az Isten színe előtt mindig valamiképpen megkérdőjelezhető, meginokhat, és az ő igaz volta, az ő irgalma sokkal mélyebben gondoskodik rólam, mint hogy azt én biztosítani tudnám. Ez a baleset élmény, szerencsés kimenetelű, hála Istennek. Baleset élmény egy olyan változást hozott az életembe, hogy az imádságról egy kicsit kezdtem másként gondolkodni. És amikor Isten színe elé álltam, akkor átéreztem, hogy semmi, amiben én biztos lehetek, vagy amire hivatkozhatok, az Isten előtt nem áll meg. És egyedül az ő bizonyossága számít, egyedül az ő irgalma és kegyelme. Hát nem kívánom senkinek a balesetet, az nem jó dolog, de az az élmény, hogy megtalálunk valami olyan bizonyosságot, ami túl van az emberén, az nagy kegyelem és nagy kiváltság, és nagy hálát adhatok érte az Úrnak.
A mindennapi életben gyakran tapasztalom, hogy mi emberek a saját erőnkre akarunk hagyatkozni, és úgy próbáljuk megoldani a dolgainkat, holott nem kellene más tennünk, mint az Istenhez fordulni, és sajnos ez csak nagyon sokan csak a végső esetben teszik meg, amikor valóban komoly baj van. Isten mindig nyitva áll az imádságaink előtt, mindig meghallgatja, és mindig kész segíteni. És tudnunk kell, hogy az Úristen nem nélkülünk, hanem általunk cselekszik.
Ezzel teljesen egyetértek, és az imádságban fontos úgy megállnunk Isten előtt, hogy megnyitjuk előtte egész lényünket, és feléje fordulunk, és kicsit úgy, ahogy Szent Ferenc kezdte az imádságait, nagyon érdekes, hogy azt mondja több helyen is, hogy nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja, és erre nem elhallgat, hanem ekkor kezd igazán beszélni. Tehát már a megszólítást is az Úr adja, már azt is, hogy megszólíthatjuk, ő ajándékozza nekünk. Hát ha már az imádságról beszélünk, nagyon szívesen emlékezek meg arról életemből egy nagyon fontos eseményről, hogy 1996-ban vettem részt először Jálics Ferenc jezsuita atyának lelki gyakorlatán, ami Tahiban tartott, és gyökerében megváltoztatta a lelki gyakorlatról szóló elképzeléseimet. Azóta, hál' Istennek, máskor is sikerült vele így az évi lelki gyakorlatot elvégezni. Egyébként Isten éltesse őt, hiszen napokban lesz 90 éves. És ami miatt valahogy ide tartozik ehhez a Zsoltár idézethez, az az, hogy mikor megkérdezték tőle, hogy mi a legfontosabb ebben a lelki gyakorlatban, gondolván, hogy majd a módszernak valamilyen fogását fogja említeni, vagy valami technikai részletet emel ki, akkor ő egyszerűen azt válaszolta, hogy Isten a legfontosabb. Ő miatta ülünk le meditálni, ő miatta figyelünk a légzésünkre, és ő miatta mondjuk ki egész lényünk figyelmével az Úr Jézus szent nevét. Egyedül ő számít. És valóban így van ez, hogy a lelki gyakorlat és a Jézus ima annak az iskolája, hogy minden, ami Isten helyét el akarja foglalni, arra szeliden, de határozottan rámondhassuk, hogy jó, de én most nem ezzel foglalkozom. Nekem egyedül Isten számít. És akinek a figyelme rááll erre, az életet is elkezdi másként látni.
Szerzetesként mély gyökerei vannak a hitének. Szeretném megkérdezni, hogy a családi hagyomány közösségből milyen értékeket hozott magával? Nyilván hívő családból származik.
Hál' Istennek elmondhatom, hogy hívő katolikus családban nőttem fel, bár a papi szerzetesi hivatással nem kerültem így családilag kapcsolatba, és igazából azon túl, hogy a vallás gyakorlatot elsajátíthattam, egyre mélyülő hálával gondolok arra, amilyen szeretettel vettek körül szüleim, család, testvéreim. Ez a Krisztina városban játszódott le, tehát ott nőttem fel, és nagy hatással volt rám ott a minisztrálás Krisztina templomban. Rozsái Zoli bácsi, mint káplán, ismerte még édesapámat régebről, és ő hívott le, hogy kezdjek minisztrálni, és ennek a templomnak a liturgikus tere egészen mélyen bevésődött az emlékezetembe, ahogy nem csupán szembefordították az oltárt, hanem behozták a kereszthajó és a főhajó találkozó pontjához. Annyira középpontba helyezi az oltáron lejátszódó eseményt, hogy szinte a magyarázat se szükséges, hogy mi áll igazán a középpontban. Nem volt egészen nyílegyenes az én utam a szerzetesi hivatás felé, a minisztrálástól kezdve elsodortak különböző dolgok, de 23 éves voltam, amikor ez a keresés jobban elkezdődött, és a végén az lett, hogy beléptem a ferences rendbe, és ott nagy hasznomra vált az emlék a Krisztina templomból, hiszen a liturgiával szoros kapcsolatba kerültünk, és egyszerűen minden megelevenedett bennem, és nagyon otthon éreztem magamat.
Nemrégiben volt itt a stúdió vendége, a Krisztinavárosi Havasboldogasszony plébános atyája, aki kicsit szomorúan említette meg, hogy időskorára egyedül maradt, nincs káplánja, és nagyapap hiány. Ön hogyan látja ezt a helyzetet, és lát-e utánpótlást?
Igen, természetesen tudok róla, hogy milyen a helyzet. Papi és szerzetesi hivatások számát igyekszem figyelemmel kísérni, de az évek során egyre inkább úgy az a véleményem, hogy ez nem a ferenceseknek vagy a papoknak a kérdése, hanem ez mindig egész mélyen társadalmi kérdés. És valamiképpen összefügg azzal a közösség, a társadalmi közösségnek a lelke mélyében nyúló mély döntéssel, hogy mit jelent elköteleződni. Képesek vagyunk elköteleződni. Úgy gondolom, hogy valahogy erre nagyon oda kell figyelni az egész társadalomnak, mert nem azért, mert hogy legyenek papok, hanem hogyha egy társadalomban nincsen elköteleződés, akkor az összetartó erői rendülnek meg. Tehát a házasságok alakulása az hasonló kategóriába tartozik. Egy francia író úgy fogalmazott, hogy hivatás kérdésében nem az egyház a maga gondjait próbálja megoldani, nem is csupán a keresztény kérdés áll a középpontban, itt az ember kérdése áll a középpontban. Ezért próbálunk a Sapientia főiskolán valamit tenni a családokért. Van egy külön ilyen intézetünk, különböző programokat csinálunk, amelyek családokat segítik, vagy a családi életre felkészítenek.
2018 a családok éve is lesz. Önök mit fognak ebben az évben tenni?
Még kidolgozás alatt vannak ezek a programok a családi életre vonatkozóan. A Pap Miklós atya két pszichológus kolléganővel nagy sikerű beszélgetős estéket tart arról, hogy különböző kérdéseit a nevelésnek, családnak, házasságnak hogyan lehet pszichológiai oldalról és ugyanakkor lelkiségi, illetve teológiai, hitbeli oldalról is megközelíteni. Ezek az előadások mindig nagy érdeklődésnek örvendenek, és szeretnénk, hogyha ez folytatódna tovább is.
Sokat hallunk mostanában a kereszténység megújításáról, a megújulásról, és az én véleményem szerint inkább visszatérni kellene a Szentírás örökérvényű igéihez.
Hát a megújulás és a visszatérés én szerintem nem áll ellentétben egymással. Én fel tudom fogni a megújulást úgy, hogy az egy visszatérésből fakad. Ha így nézem megújulás, úgy nézem visszatérés. És az egyház történetében a nagy megújulások valamiképpen a lényeges pontokhoz való visszatérések voltak. Ha példát akarok mondani, 15. század elején Itáliában, majd onnan átterjedve másutt is, az úgynevezett ferences obszervancia, Szénai Szent Bernardin nevéhez kötődően, úgy szoktuk mondani, hogy ismét elkezdte terjeszteni Jézus nevének tiszteletét. Természetesen ez nem új ötlet volt, mert Jézus neve a bibliai kor óta imádsága a keresztény embernek. Úgy látszik, hogy szükség volt erre, hogy emlékeztesse az embereket, ismét a középpontba állítsa, és ezáltal megújulást hozott.
Reméljük, a megújulásba beletartozik az is, amit Baritz Laura domonkos nővér dolgozott ki, hogy a keresztény értékek mentén és a keresztény etika mentén mozogjon a gazdaság, és valóban virágzó jólétet lehetne teremteni. Önök tudnak erről valamit?
Laura nővér ugye a mi főiskolán keretében fejlesztette ki, ha szabad így mondani, az ő nevével fémjelzett képzést. Ennek a teljes neve az, hogy keresztény társadalmi elvek a gazdaságban, rövidített formájában ketegnek szokták hívni. Természetesen már úgy hozta hozzánk ezt a gondolatot, hogy közgazdász kollégáival, intenzív műhely munkával már kialakult, illetve a római domonkos egyetemnek a Társadalomtudományi Intézetével kapcsolatban állt, és ott is nagyon sok jó eligazítást kapott. Igyekszünk támogatni a főiskola keretében ezt a képzési formát, amely szinte egy ilyen mozgalommá vált közben, és így megvannak a maga egyéb hordozó szervezetei és formái, alapítvány, műhely, stb. Mi az akadémiai részét, a szakirányú továbbképzés részét szervezzük, és nagy örömünkre szolgált, hogy idén szeptemberben egy komoly vatikáni elismerést kapott ez a képzési forma a Benedek pápa alapítványtól. Hát ezt meg is ünnepeltük annak rendes módja szerint október elején.
Készülünk lelkiekben most már karácsonyra, és ezt a szeretet ünnepének szokták nevezni, ami csak egy részigazság, mert egy nagyon fontos dolgot felejtenek el belőle, hogy Isten szeretetének az ünnepe. Önnek van valami kedves karácsonyi emléke, története?
Én legszívesebben a betlehemi bazilikáról beszélek, hiszen megadatott, hogy az utóbbi időben kétszer is járhattam ott, mégpedig úgy, hogy felvittek az állványzatra, ahol most a mozaikokat restaurálják, és közelről láthattam, hogy a művészet és ugye a középkori keresztes állam idején készített mozaik, tehát az Európa gazdagsága akkor szinte oda áramlott, hogy ezekkel az eszközökkel milyen nagy szeretettel vették körül ezt a misztériumot. És a nagy felfedezés, ami a restaurálás során történt, hogy eddig csak azt hitték, hogy 6 angyal maradt meg az ablakoknak a szintjén, de most egy 7. is megtaláltak, amely aki ott volt levakolva, hiszen a fejsérülése miatt úgy gondolták, hogy egy előbbi korban, hogy levakolják. A restaurálás során a középkori katedrálisok építésének az élményét idézte a restaurálás vezetője szerint, ahogy 120 cég dolgozott össze a maga tudásával, és ezek nem mind katolikus cégek voltak. Keresztény, vagy akár muszlim, vagy nem hívő, egyszerűen csak jó szakemberek. És azt figyelte meg a Piacenti úr, a cég vezetője, hogy aki közreműködik a betlehemi bazilika felújításában, az mind a legjobbat nyújtja, és különösen az hatott ezekre az együttműködő emberekre, amikor látták, hogy a muszlim hatalom által elcsúfított arcokat restaurálják, hiszen nem csak azáltal pusztultak a mozaikok, hogy vizesedtek a falak és lehullottak a mozaikszemek, hanem bizony puskalövésekkel is Úr Jézus arcát, vagy Szent Péternek az arcát, vagy az angyalok arcát elcsúfították, megtaláltak a puskagolyókat is a falban. És ezekre az emberekre, akik nem vallási indokból és motivációból működtek közre, nagyon hatott az, hogy itt nem csupán a keresztények valami ügyéről van szó, hanem itt az emberről van szó. A betlehemi bazilika az embernek a méltóságát őrzi. Az ember arcát kell helyreállítani. És amikor Krisztus emberré születik, ez mindenkit érint, ez az egész emberiségnek az ünnep.
Én nekem hatalmas élmény az, hogy ha az Úristen nekem számít, akkor én is számítok neki.
Ezt még fokozni lehet, hogy ha ő nem számít nekem, én akkor is számítok neki.
Ez a csodálatos az Úristenben, tényleg, hogy maga a szeretet és a megbocsátás és az irgalom, amire mi nem vagyunk méltók, nem is lehetünk.
És az a csodálatos, hogy erről az ember valamiképpen sejtést nyer az élete során. Hiába mondjuk azt, hogy túlvilág, és hogy nem lehet tudni, mi van. Persze nem lehet tudni, mert nem lehet róla olyan leírást adni, mint egy építész ad egy épületről, vagy fotókat készíteni. De azt sem mondhatjuk, hogy egészen fogalmunk sincs, semmi fogalmunk sincs. Ez sem igaz.
Erről szívesen hallgatnánk.
Természetesen a kinyilatkoztatás ezért nagyon lényeges, hogy Isten önmagáról ad üzenetet, és fellebbenti a fájtlat arról, hogy mi vár ránk. Persze azt lehet mondani, hogy mondjuk Szent Pál korának megfelelő szavakkal beszél az utolsó ítéletről, de amikor azzal záródik a mondat, hogy és mindörökké az Úrral leszünk, akkor az már szinte elég az embernek, hogy vele együtt leszünk. És a 2000 év keresztény imádságos hagyománya nem egy mentális jólétnek az emberi tapasztalata, hanem Isten világának a sugarai érik el az embert, és a Szentlélek megvilágosításokat ad, bepillantást enged abba az örökségbe, ami vár ránk. A nagy imádkozókban ez a bizonyosság szűrődik le, azzal együtt, hogy nagyon sok mindenben bizonytalanok, amit az emberi életben az eligazodáshoz kell, de ez a végső alapvető bizonyosság, hogy Istennél a szeretet birodalma vár ránk, és ez épül bennünk, ez a legfontosabb, ami egy embernek az életét jó irányban tarthatja.
Nagyon nagy élményem volt, hogy mikor kétségeim voltak, hogy kísértésbe eshetek, és az Úristen segítségét kértem. Úgy segített, hogy valami fantasztikus békességet küldött nekem. Ennél szebb lelki élményt nem kívánhat senki.
Talán ezért is van, hogy a Szent Jónásban, a feloldozás szavaiban ott van, hogy és adja meg neked a békét. Tehát a keresztény, a katolikus Szent Jónásban nem valamilyen külső ügyintézés történik Istennel, hanem egészen mélyen békülünk ki vele, ahol egyedül ő tud nekünk békét adni.
Köszönöm szépen, életére és munkájára a mi Úrunk Jézus Krisztus további áldásait kérem, és dicsértessék az ő neve.
Mindörökké, amen.
Műsorunkban Várnai Jakab szerzetes atyával, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektorával, Miklódi Márta beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu